Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. 25 évre szóló keretmegállapodást írt alá a kormány a Hunren Magyar Kutatási Hálózattal, amellyel létrejött a kutatóhálózat kiszámítható, hatékony és versenyképes működésének hosszú távú keretrendszere. Jakab Rolanddal, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatójával beszélgettem.
A most aláírt közfeladat finanszírozási szerződés garantálja a szervezet stabil és kiszámítható működését. A Hunren törvény értelmében ugye egy 25 éves keretmegállapodás jön létre az állam és a Magyar Kutatási Hálózat között, amelynek részeként a következő 6 évre biztosított a szervezet finanszírozása is. A 6 évre szóló szerződés az átlátható és teljesítmény alapú finanszírozási rendszert, valamint a kiemelt kutatási területeket rögzít, és a kiemelt kutatási területek Magyarország innovációs stratégiájával, a Neumann János programmal összhangban vannak, mint például az egészséges élet, a digitális átmenet, az energia és környezetbiztonság, valamint a biztonság és védelem témakörei. Tehát ezek azok a területek, ahol a tudomány és a gazdaság találkozása Magyarország jövőjét formálja.
A következő 6 évben mekkora keretösszegekkel gazdálkodhat majd a Magyar Kutatási Hálózat?
A Hunren finanszírozása 2026-ban 76,8 milliárd forintra emelkedik, 2027-től pedig 89,3 milliárd forint lesz, amely összeg felét teljesítmény arányosan biztosítja az állam. Nagyon fontos még, hogy a kutatói kiválóság, a nemzetközi együttműködés, a tudományos utánpótlás és az innováció egységes, mérhető és jutalmazható rendszerben kapcsolódik össze. És itt nagyon fontos cél a kutatói közösség elismerése és motiválása, a magyar tudományos teljesítmény nemzetközi szintű erősítése, valamint hogy a Hunren hosszú távú, stabil és versenyképes működését biztosítsuk.
Említette ezt a bizonyos teljesítmény arányos támogatást. Alapvetően ezt hogyan lehet mérni, milyen indikátorokat használnak?
Itt ebben a kérdésben az első és egyben a legfontosabb mutató a tudományos teljesítmény fokozása, tehát a publikációk számának és minőségének növelése. A második a Hunren nemzetközi szerepének erősítése, elsősorban a kutatói együttműködések és a nemzetközi pályázatokon elért eredmények révén. A harmadik pillér a kutatói utánpótlás ösztönzése, a fiatal kutatók, valamint az egyetemi hallgatók és középiskolás diákok bevonásával. A negyedik pillér pedig az innovációs teljesítmény erősítése, amely magában foglalja a bejegyzett szabadalmak számát, a létrehozott spin-off vállalkozások számát, vagy éppen az innovációs eredmények hasznosulását. Továbbá ugye itt nagyon fontos az ipari együttműködések és megrendelések volumenét. Itt az nagyon fontos ezen négy pillér mentén, hogy az indikátorok mindegyike pontosan meghatározott, számszerű éves célértékhez kötött, és ez a teljesítmény pedig évente kerül értékelésre. Ez a stratégiai megállapodás egyértelmű a tudomány és az innováció szolgálatában áll, hiszen ugye a szerződés aláírásával megvalósul a tudományos szempontok, a kutatói szabadság, a gazdasági és finanszírozási kérdések, valamint ugye a szakpolitikai prioritások összehangolása. Ezzel egy olyan modell jön létre, amely biztosítja a Hunren számára a törvényben meghatározott küldetés teljesítését. Az nem más, mint az, hogy az új tudományos és innovációs eredmények létrehozását, a nemzeti kultúra őrzését és ápolását, valamint az egyetemes tudomány és kultúra gazdagítását jelenti.
Szigma, a holnap világa.
5 darab 12. századi kódex töredéket fedezett fel egy könyv gerincén Lejtgép Mária, a BME építészettörténeti és műemléki tanszék könyvtárának munkatársa. A töredékek a milánói püspök Szent Ambrus evangéliumi magyarázatának részletei, a pergamen darabok leválasztását, illetve a tárolásuk megfelelő előkészítését pályázati forrásból finanszíroznák, mondta Lejtgép Mária, akivel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Hogyan fedezte fel ezeket a BME egyik könyvtárában?
Hát ez egy egészen hétköznapi könyvtári rendezkedés során történt, tehát a mindennapi munkafolyamatok egyikeként. Van egy muzeális gyűjteményünk, ahol rendeztem a könyveket. Ugye ez az építészet, történet és műemléki tanszéknek egy tanszéki könyvtára, amelynek a gyűjteménye az jellemzően egy 19., 20., illetve hát valamelyest 21. századi gyűjtemény, És a könyvek rendezkedése közben tűnt föl nekem, hogy az egyik ilyen muzeális könyvünk gerincén fölül és alul néhány centiméteren már levált az eredeti kötés, illetve a nagyobbik részen félig vált le, és így ki lehetett hajtani. És ahogy alaposabban megnéztem, hát gyanús lett nekem, mert a pergamentnek azért van egy sajátos látványa és tapintása, illetve a könyvtári képzésben a régi könyvekkel foglalkozó oktató minden alkalommal elmondja a hallgatóknak, hogy hát ilyen egy pergament darab, kicsi a valószínűsége, hogy mi valaha egy ilyet fogunk találni könyvtárban, de azért erre készüljünk föl. És hát első látásra nagyon szokatlan és furcsa volt, és aztán természetesen megvitattam ezt szakértőkkel, akik megerősítették, hogy valóban egy 12. századi kódex töredékről van szó.
Szent Ambrus evangélium magyarázatának részletei, hogyha jól tudom, a töredékek ezt tartalmazzák. Mi lesz ezután a töredékekkel?
A kívánatos az az, hogy ezeket a töredékeket egy megfelelő szakember lefejti erről a kötésről, és aztán ez alapján lehetne az eredeti pergament kódexnek az írás tükrét rekonstruálni, illetve a hozzáértők ez alapján tudnák pontosabban tovább kutatni ezeket a töredékeket, és aztán egy ilyen modern kritikai kiadásnak a szövegével össze lehetne illeszteni, és így megmutatni, hogy tulajdonképpen mely szövegrészletekről is van szó.
A nagy közönség számára ezek a töredékek láthatóak lesznek?
Ha sikerül megvalósítanunk ezt a tervet, akkor természetesen ez megoldható, hogy valamilyen formában itt a tanszéki könyvtárban megmutassuk az érdeklődőknek. Ezeknek a töredékeknek a felfedezése során egyelőre addig jutottunk el, hogy a restaurálás is önmagába is egy elég nagy költséget jelent. De hát igazából nem is biztos, hogy csak az anyagi értékük, hanem ami értékes, mert itt ugye arról van szó, hogy ez egy abból a szempontból egy különleges felfedezés, hogy nem egy nagy muzeális gyűjteménynek egy darabján találtuk meg, hanem hogy egy tanszéki könyvtár 19. századi könyvében, és ez ilyen szempontból kifejezetten ritkaságnak számít. A másik különlegessége, hogy már nem volt ez ilyen általánosan elterjedt, hogy egykori kódexeknek a darabjait a könyvkötésre felhasználják, mert ebben az időszakban a középkori kódexek már önmagukban is értéket képviseltek. Illetve a harmadik dolog, amit amennyire tudom, hogy az azért az viszonylag ritka, hogy ennyire korai kódex töredéket találjunk, még akkor is, ha ugye ez eredetileg Franciaországban került rá erre az őrző kötetre, és már így érkezett Magyarországra.
Külön történet, hogy akkor felfejteni, hogy pontosan ki írta, vagy ki írhatta ezeket?
Hát igen, a kutatók, ugye ez a Hundren OSK fragmenta kutató csoport, aki kifejezetten a kódex töredékek kutatásával és összegyűjtésével foglalkoznak, ugye ők ennyit azonosítottak, hogy a Szent Ambrusnak a Szent Lukács evangéliumához fűzött magyarázatai olvasható, de hogy ezt továbbiakban kutatni tudják, ahhoz lenne szükséges ezeknek a kódex töredék csíkoknak a lefejtése. Ugye ennek a könyvnek a történetéről mit sikerült felderíteni, hogy azt tudjuk róla, és ez csak a bejegyzések és az állománybélyegzők alapján, tehát nincsenek erről már nyilvántartások, hogy feltehetően az 1880-as évekbe került ide a tanszékre, és illetve a jogelőtt tanszékekre, és hogy lehetséges, hogy Weber Antal építésznek, aki a 19. század egyik jeles építésze volt, az ő tulajdonában volt ez a kötet. És hogy az egy nagyon érdekes dolog, hogy az építészet történet, illetve a könyvtár történet, az hogyan kapcsolódik össze, két interdisziplináris tudományterületről van szó, és hogy tulajdonképpen ez a könyv is szimbolikusan egy példája ennek, hogy milyen szépen összekapcsolódnak ezek a tudományterületek.
Szigma, a holnap világa.
Immár 25. alkalommal idén is a Magyar Tudományos Akadémia székházában adták át a Rácz tanár úr emlékdíjakat. az alapítványa a Magyar Természettudományos Oktatásért által 2000-ben alapított nagy presztízsű elismerést minden évben azok a pedagógusok kapják, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárulnak a hazai természettudományos oktatás fejlődéséhez, a tehetséggondozáshoz és a reáltárgyak iránti érdeklődés felébresztéséhez. Kalapos Mihály az egyik díjazottat, Nagy Istvánt a Szekszárdi Első Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola kémia tanárát kérdezte.
Annál nem is lehet büszkébb egy kémia tanár, amikor a tanítványaiból orvosok lesznek, nem?
Igen. Az az érdekes, hogy a mi szakmánk nagyon szép. Annyira meg lehet fogni vele a gyerekeket, hogy utána a saját életüket is tudják alakítani. Na most ez történik, hogyha egészségügyi pályára készül valaki. Én nagyon nagy dolognak tartom, hogy a két fiam is egészségügyi pályán tanul tovább, a második pontosabban az első biológus, a második orvos. És én azt hiszem, hogy ha így át tudjuk adni az ismereteket, akkor azért valamit jól csinálunk.
Miért van ma mégis kevés kémia tanár? Miért nem vonzó eléggé a tanári pályán?
Ezt pontosan nem tudom megmondani, és nem is az én tisztem, hogy megmondjam. Lehet, hogy ennek anyagi vonzata is van, lehet, hogy egy kicsit nehéz is a gyerekeknek, mert azért most már egy kicsit messze van ez tőlük. Csak egy példát mondok, mi úgy nőttünk fel, hogy olyan, hogy a gipsz, olyan, hogy a habarcs, olyan, hogy a vakolat, ezt azért nem, hogy tudtuk, hogy mi az, hanem ezekkel dolgoztunk. Na most nehéz elképzelni, hogy megkérdi az ember most egy középiskolás gyerektől, hogy otthon mivel fűtitek a házat, és nem tudja megmondani. A konyhában milyen tűzhelyetek van, és nem tudja megmondani. A benzinnel és a gázolajjal se állunk már olyan jól. Én azt hiszem, hogy ezek a, ne is nevezzük szakmának, de inkább a gyakorlatias dolog már kiszorul a mostani gyereknek az életéből. Talán ahhoz hasonlítanám, hogy van térkép és van GPS, navigáció, tehát egyszerűbb oda beütni, míg hogyha lehet, hogy térképet adnánk valakinek, nem biztos, hogy oda találna. Én azt hiszem azért, hogy van képzés, lesz képzés, azt kell látni, hogy át fog alakulni, és átalakul. Olyan régóta pályán vagyok, hogy még 12. osztályban is tanítottunk kémiát. Na most már nem tanítunk se 11, se 12-be, tehát innentől kezdve már kevesebb tanár kell. Valamikor a szakiskolákban is tanítottunk kémiát, oda is kevés kell. Tehát ezeknek a tantárgyaknak kezd leszűkülni már a tere, de azt hiszem, hogy majd az egyetemen, az egyetemi kollégák fogják megtanítani azoknak a gyerekeknek, akik orvosira mennek, azt, amit mi régebben megtanítottunk a középiskolában.
Mit jelent önnek ez az életműdíj, és mire a legbüszkébb?
Elsősorban az, hogy gondoltak rá, hiszen vidékiek vagyunk. Az is jó érzés, hogyha az embernek a munkáját elismerik, hiszen minden nap bemegyünk az iskolába, és dolgozunk. Én azt hiszem, hogy tisztelgés egyszer is az alapítók, tisztelgés a Rácz tanár úr iránt, és én azt hiszem, hogy már a tavaly előtt a két Nobel-díjből is láttuk, hogy természettudományos területén kaptak Nobel-díjat, hogy azért Magyarországon még mindig jó irányba halad a természettudományos képzés, és az, hogy könnyű vagy nehéz, hát ezt ne ítéljük meg. A mai fiatalok egészen másképp veszik az akadályokat, és én azt hiszem, hogy a jövő kollégáinak nagyon nehéz lesz ezek a tantárgyakat oktatni.
Mennyire nehéz egyébként a mai gyerekeket megnyerni a kémiának?
Nehéz is, meg könnyű. Tehát 7.-8. osztályban egy kicsit könnyű, utána pedig megint legyünk reálisak, a gyerekek elkezdnek szakosodni. Na most ezzel nincsen semmi gond, hogyha valaki nyelvi pályán akar tovább haladni, ha valaki jogi pályán akar tovább haladni, és ezt már érzi 9.-10. akkor én azt hiszem, hogy én, mint kémia tanár, nyugodtan háttérbe szorulhatok, és maradok egy alapozó oktatásnál, és attól még a gyereknek lehet 5-öse is, mert nem fog kémiából versenyezni. Megváltozott a világ, céltudatosabbak a gyerekek, és én azt mondom, hogy ez viszont nagyon jó.
Krón Norbert szerint a Rácz tanár úr emlékdíjat azért hozták létre 25 éve a három támogató céggel, hogy a természettudományos tantárgyakat tanító általános és középiskolai tanárok presztízsét növeljék. Ma már úgy tekintenek rá, mint a tanári Széchenyi vagy Kossuth díjra. Erről is beszélt az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért kuratóriumának elnöke. A riporter Kalapos Mihály.
Mindjárt emlékszünk arra, hogy milyen nagy tisztelet övezte mondjuk 50-60 évvel ezelőtt a tanárokat, és valahogy ez eltűnt, mint sok minden a süllyesztőben. Ami arra indította a három alapító céget, hogy próbáljunk valamit csinálni, ami megpróbálja ezt ellensúlyozni. Én akkor az akadémia főtitkára voltam, megkerestek azzal, hogy elvállalnám-e azt, hogy ezt menedzselem. És én örömmel vállaltam, már csak azért is, mert a feleségem matematika tanár volt, tehát láttam otthon is, hogy mit jelent tanárnak lenni, Még akkor is, hogyha valaki elhivatottan csinálja azt. Gondoltuk, hogy ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy egy kicsit kompenzáljuk ezt. Mi leültünk a három alapító cég vezetőivel beszélgetni, és hát az volt a motiváció, hogy próbáljunk valamennyit segíteni azon, hogy ez változzék. Megfogalmazódott az, hogy feltétlenül a középszintű és az alapoktatásban dolgozó tanárokat próbáljuk megközelíteni, másrészt pedig megpróbáljuk ezt országos szintre emelni, hogy látszódjék másott is, hogy mi történik. Most ez ráadásul egy olyan dolog, ami kölcsönös. Tehát a jó tanár az továbbadja ezt a diákoknak, a diákok pedig felnőnek, és az élete cégeknek pozitív alkalmazottai, támogatói lesznek. Tehát a három cég nem csak azért tartja ezt fönn, mert ezzel akar segíteni az oktatásnak, hanem azért is, és ezt én mindig tudatosítottam velük, mert ez nekik is segít, hiszen ismerté válnak abban a körben, ahonnan aztán a lehetségek munkát keresnek, és hát több olyan diák van, aki utána a három cég valamelyikénél talált munkát. A másik dolog pedig az, hogy az oktatás annyira változott, elsősorban a természettudományok alkalmazása területén, hogy az is kiáltóan követelte, hogy valahogy ez jobban látható legyen. Ilyen szempontból megint ez a díj látszik, hogy mennyire érdekli az embereket. Hadd mondjam, hogy azt hallottam több tanártól is, hogy ők ezt a díjat a tanári Széchenyi vagy Kossuth díjnak tartják. És hát engem állandóan megkeresnek sikeres emberek azzal, hogy hát mikor lesz már az, hogy az én tanárom is díjat kap. Pedig hát mondtam, hogy javasol, aztán megszületik a döntés. Nagyon jó az is, hogy van egy előszűrés, ugye az Eötvös Loránd fizikai társulat, Bolyai matematikai társulat, a kémikusok egyesülete és a biológiai társulatok, ott három vagy négy van, ők javasolnak és egy rangsort állítanak föl. Nagyon ritkán van az első hatot rangsorolják, hogy mi nem az első hatból választunk. Biztos, hogy sok olyan tanár, aki megérdemelte volna ezt a díjat, és nem kapott, de azt abszolút nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hiszen én a 25 évet végigcsináltam, hogy nem volt olyan díjazott, aki ne érdemelte volna meg.
Vannak olyan kritériumok lefektetve, aminek kötelező megfelelni? Például, hogy hány évet töltött el valaki a pályán?
Olyan, hogy kötelező, olyan nincsen, de kiválasztási szabályok vannak, igen. Szigorúan a középiskolákból és az általános iskolákból kell kikerülni a díjazott tanároknak. A másik az, hogy ez életműdíj. Tehát nem a fiataloknak. A fiatalok részére vannak más díjak is. A fizikában van egy Ericssonos díj, a matematikában is van ilyen, a Graphisoft környékén, a biológiában, kémiában is van, a Richterben egy olyan díj, ami azt is mondhatnám, hogy szinte az előszobája ennek, de mi szigorúan az életműdíjhoz ragaszkodunk, és hát látszott, hogy itt nem voltak fiatalok most, hogy ezek idősebb tanárok voltak. Én azt hiszem, hogy ez így helyes.
Kell ma a presztízsét növelni ezeknek a tanári pályáknak, mint matematika, fizika, igen, kémia, biológia?
Ugye az utóbbi évek fizetésemelései azok azért sokat segítettek, de azért még mindig tanárhiány van, és ha ki is van töltve, de nem biztos, hogy azok, akik a legelhivatottabban tennék ezt. Tehát igen, továbbra is, ezért nagy örömmel fordulunk a sajtóhíshoz, mert a népszerűsítésben nyilván nekik nagy szerepük van, de hát az iskolákban is, meg a tudományos életben, meg sok helyen megpróbáljuk ezt elhinteni, hogy nem véletlenül vállaltam én ezt a feladatot. Aki már a kutatásban öregedett meg, az is nagyon fontosnak tartja azt, hogy a visszatekintet, hogy mit kapott. Én nekem olyan fizika tanárom volt, akit még ötvös tanított. Nagy szerepe volt abban, hogy én fizikus lettem. Ez visszanyúlik messzire is.
Szigma, a holnap világa.
Visszavontak egy tanulmányt, amely azt állította, hogy a glifozát nem jelent egészségügyi kockázatot az emberre. A szöveg egy rangos külföldi tudományos folyóiratban jelent meg 25 évvel ezelőtt. Kiderült, hogy ennek megírásában olyan munkatársak vettek részt, akik az amerikai Monsanto cégnek voltak az alkalmazottai, amely a legnagyobb gyártója volt a glifozátot tartalmazó vegyszereknek. A vegyület egészségügyi kockázatairól Rozgonyi Ádám kérdezte Simon Gergelyt, a Greenpeace vegyi anyagszakértőjét.
Glifozát a legnagyobb mennyiségben használt növényvédőszer a világon. Gyomírtószerként gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a gyomírtószer az összes felhasznált ilyen vegyszernek kb. A harmada Európában ez az anyag. ahol meg ugye génmódosított növényeket termesztenek, ott még nagyobb arányban használnak glifozátot. A glifozát újraengedélyezése körül egy-két éve nagyon föllángoltak itthon is a viták. Mi zöld oldalról határozottan azon a véleményen voltunk, hogy bőven elegendő tudományos bizonyíték áll rendelkezésre, amely alapján ezt az anyagot ki kéne vonni Európában a forgalomból, hiszen nem felel meg azoknak a követelményeknek, amit támasztanak a jelenlegi jogszabályok, azaz, hogy a környezetre és az emberi egészségre nem jelent veszélyt. Egy ilyen anyag maga a Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által készített értékelésbe is több mint 40 ponton azt állapították meg, hogy vagy adathiány van, vagy nem tudják eldönteni, hogy az adott kockával milyen mértékű és elfogadható, vagy nem. Tehát igazából, hogyha szigorúan vettük, vagy következetesen alkalmaznánk az uniós előírásokat, akkor be kellett volna ezt tiltani, hiszen lehet tudni, hogy a biodiverzitásra nagyon jelentős kockázata van, az idegrendszer fejlődését károsítja, illetve fölmerül, hogy a mikrobiomot pusztítja a működésén fogva, és ezzel kapcsolatban egy csomó áttételes egészségügyi hatása van, illetve ami a legkomolyabb kockázat, most már többször mutatták be kutatók, hogy rákkockázata van, az Egészségügyi Világszervezet Rákkutatási Intézete be is sorolta rákkeltőként, ezt az Európai Unió nem követte, és való igaz, hogy a gyártó, az eredeti gyártócég a Monsantónak számos botránya volt, hogy ilyen úgynevezett ghostwritinggal, tehát olyan cikkeket jelentettek meg, mint amiről itt is szó van, amelynek a szerzői igazából nem független kutatásra alapozták a megalapításokat, hanem a Monsantótól, a gyártó cégtől kapták a cikket, amit megjelentettek, amire aztán hosszasan és sokszor hivatkoztak, bemutatva, hogy nem jelent kockázatot ez az anyag. Több ilyen botrány is volt, most ez egy különösen súlyos, hiszen egy cikket vont vissza végül is a szaklap, amire számtalanszor hivatkozott a gyártó Monsanto, majd később a Monsantót megvásároló Bayer is, hogy igazából nincs kockázat a glifozáttal kapcsolatban, és kiderült, hogy gyakorlatilag kvázi a Monsanto iratta ezt a cikket, és a tudósokkal csak aláíratta, ami nagyon súlyos etikai problémákat vet fel.
Magyarországon mennyiben, hogyan van jelen ez a vegyület? Egyetlen vegyületnek nevezhetjük?
Igen, ez egy növényvédőszer, ugye egy gyomírtószer, és hát Magyarországon is messze a legnagyobb mennyiségben használt vegyszerről van szó. Többször bemutattuk, hogy igazából a mezőgazdaság tudna élni enélkül a vegyszer nélkül. Az állomány szárítást azt most korlátozták uniós szinten, ez okozta talán a legnagyobb kitettséget, hiszen ilyenkor a termést beérés gyorsítására használják, és ilyenkor gyakorlatilag mindig benne marad a termékbe. De sajnos a kutatások, vizsgálatok azt mutatják, hogy nem tudjuk megúszni a glifozátnak való kitettséget. Gyakorlatilag a vizsgálatok pékárokban, tésztákban, sörbe, borba, és gyakorlatilag mindannyiunk vizeletébe kimutatták a glifozátot és a bomlás termékeit. És az a baj, hogy ez a folyamatos kitettség, ez nagyon kevéssé van vizsgálva, és ezért lehet nehezen fölmérni, hogy ez a megalapított rákkeltő kockázat, illetve idegrendszerfejlődést, hormonrendszert károsító kockázat, ez hogy jelentkezik, milyen szinten károsítja az embereket, hiszen tényleg gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy nincs olyan ember, aki ne találkozna glifozáttal. Egyébként a vasúti síneket, hévsíneket is azzal permetezik, tehát igazából be is lélegezzük viszonylag gyakran őket. Talán azt érdemes elmondani, hogy 2 éve annak ellenére, hogy nagyon jelentős szakmai viták övezték a glifozát újraengedélyezését, és a tagállamok lakosságát reprezentáló országoknak a többsége végül az uniós szavazás során támogatta az újraengedélyezést. Mivel nem volt minősített többség, ezért az Európai Bizottsághoz került át a jog, hogy ő döntsön a glifozát sorsáról, és szerintünk felháborító módon egy 10 éves újraengedélyezés mellett döntöttek, ami ellen egyébként zöld szervezetek pert indítottak, amely per jelenleg is folyik.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hun-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.